Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézi vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok, ez itt a Kézi Vezérlés, a Sport TV kézilabdás podcastje Borsos Attilával és Ágai Kisandrással. És akkor folytassuk ott, ahol legutóbb abba hagytuk. Ha jól emlékszem, akkor ott fejeztük be, hogy nagyon szurkolunk Lékai Máténak, és reméljük, hogy minél hamarabb megoldódik az ügye. Hát szinte még ki sem került a podcastunk, már meg is oldódott az ügy, és bejelentették, hogy Máté a várakozásoknak megfelelően a Fradiban Pásztor Pista kezei alatt folytatja pályafutását, és azt mondhatjuk nem, hogy ez a jelen választási repertoárból a legjobb döntésnek tűnik.
Hát nyilvánvaló, hogyha a magyarországi lehetőségeket figyeljük, akkor ez tűnt a leglogikusabbnak. Még a Balatonfüred merült volna föl esetleg, de valószínűleg az anyagi lehetőségek, meg az ambíciók talán a Fradinál jobbak. Mindenesetre azért ahonnan elindult ugye a Fradi projekt, hogy fiatal játékosokkal szinte a semmiből kezdték fölépíteni ezt az NB1-es csapatot, ahhoz képest most ugye így azt látjuk, hogy a kör bezárult, és a Pler egykori szuper duója, a Balogh Zsolt és a Lékai Máté újra össze találkoztak Budapesten, nem a Plerbe, hanem a Fradiba. Úgyhogy most azért egy nagyon jó kis csapat kezdett a Pásztor Pistánál így összeállni a fiatalokból, és azért jó néhány rutinos játékossal kiegészítve, és bőven 30 fölötti játékosaik is vannak, úgyhogy ez egy szép feladat lesz szerintem a Pistának azért, hogy ebből egy olyan ütőképes csapatot gyúrjon, ami nem csak szakmailag lesz erős, hanem mentálisan, azok a törésvonalak, amik természetesen megvannak a fiatal és az idősebb játékosok között, azt hogy tudja menedzselni majd. És az is igaz, hogy azért a Lékai érkezésével szerintem az elvárások is talán egy lépcsőt ugrottak. Tehát én magamról is azt gondolom,
pont hogy... Pont ezen gondolkodtam én is.
Ugye? Ott a Lékai, na akkor menjünk már egy kört, vagy kettőt, vagy hármat az Európa Ligába.
Igen. Ráadásul ugye van itt még egy tényező, mert szerintem az nem kérdés, hogy Lékaival egy jó, egészséges, sikerreihes Lékaival az utolsó, az biztos, hogy igaz, teljesen könnyebb jó csapatot építeni, mint Lékai nélkül, tehát ez nem kérdés. Viszont az, hogy Máté térde milyen állapotban van, és hogy fogja-e bírni ezt a nagyon komoly terhelést, mert amit mondtál, innentől kezdve azért az elvárás is teljesen más a Fradival szemben, és azért a magyar bajnokik, ahol egy Fradi kaliberű csapatnak tulajdonképpen nincs is igazándiból könnyű meccse, mindegyik meccs iszonyatosan nehéz, talán leszámítva otthon a kieső kelleni, de azok is harcolnak, meg küzdenek az életükért. Meg még jön az Európa Liga, reméljük, hogy minél tovább jutott a Fradi. Hát az nagyon komoly terhelés lesz, és akkor most szigorúan csak fizikailag mondom, hogy vajon azt bírja-e majd Máté térde, tud-e ott balanszírozni Pista meg a csapat, mert én szerintem az szükség lesz rá.
Igen, hát ez biztos, hogy nagyon okosan kell menedzselni, hogy az ő fizikai állapotát végig az egész szezon alatt megfelelően magas szinten tartsák, és még ugye ne felejtsük el, hogy a válogatottnak is azért lesz egy világbajnoksága, ahol alapállásból ugye a Lékai azért fontos embernek számít. Tehát nem is az lesz, hogy jó, majd januárban kipihened magad, hát januárban pont nem fogja kipihenni magát, hanem kap még egy adag terhelést. Úgyhogy ez itt tényleg egy komoly kihívás a játékos, vagy a játékosok, és a szakmai stáb felé is, hogy tudják ezt sérülésmentesen és a forma magas szintjét végig megtartva abszolválni, mert ahogy mondtad, tehát a bajnokságban láttuk a korábbi években akár a Tatabányát, vagy a Balatonfüredet, akik eljutottak adott esetben az Európa Liga körig, azért az nagyon kiszipolyozta. Tehát itt azért nincsenek olyan keretek, mint a Veszprémnél vagy a Szegednél, hogy azért lehet a kettőt egyszerre vinni. Úgyhogy itt a bajnokikon azért nagyon könnyű megégni idegenbe, főleg azért tudjuk, hogy a középmezőnye a magyar bajnokságnak ott legalább 5-6-7 csapat van, akik keresztbe kasul el tudják kapni magukat, és akkor majd kialakul így a felére a bajnokságnak azok, akik a kiesés ellen küzdenek, mert itt még az elején azt se lehet nagyon megmondani, hogy azok kik lesznek.
És mondok még valamit, bocs, hogy így hallgatlak, csak most így jutott eszembe, hogy ráadásul a Fradi lesz az a csapat, mondjuk meg a Tatabánya, ez a kettő szerintem, de a Fradi az Fradi, ezt azért tudjuk hogy a megítélésünk tekintve, amelyik ellen ezek az általad említett közép és kis csapatok iszonyatosan fogják fenni a fókat, vagy amelyikre, a Fradira, mert valószínűleg a Veszprém Szegedet elengedik, úgymond, jó, ott úgy sincs keresni valónk, de majd azért a Fradinak megrángatjuk a bajuszát, tehát mint amikor a Real Madrid meg a Barcelona megy, mit tudom én, idegenbe játszani, meg a Bayern München, akkor hatványozott erővel készül mindenki, vagy a Fradi foci csapata. Most kicsit ugyanilyen helyzetbe kerül szerintem a Fradi kézé.
Így van, tehát biztos, hogy vadászni fognak rájuk, és az is biztos, hogy ugye a közvetlen ellenfeleik közül, ha említetted a Tatabányát, ők sokkal kedvezőbb helyzetben vannak abból a szempontból, hogy idén nem játszanak Európa kupát. Tehát a Tatabánya egy megújult kerettel, erős kerettel ráadásul, nagy ambíciókkal 100%-osan tud koncentrálni a magyar bajnokságra. Úgyhogy ez nem elhanyagolható különbség. De hát ugye nem kicsit messze szaladtunk, mert még itt egyelőre az első körbe a Bayern Márén kéne túljutni az Európa Ligában, de én nekem az a meggyőződésem, hogy akkor van értelme az Európa Ligás helyekre hajtani, hogyha azt utána komolyan is veszi egy csapat. Tehát amit ugye láttunk korábban a Váci női csapatnál, hogy az a cél, hogy Európa Ligásak legyünk, de utána az Európa Liga maga az már nem cél, hanem az meg arra szolgál, hogy újra elérjük azt a helyet, hogy újra Európa Ligásak legyünk.
Egyértelmű.
Ami egy nem feltétlenül logikus folyamat. És hát ahogy ismerem a Pistát, a Pászor Pistát, tehát ő azért szeretné magát megmutatni szerintem egy Európa Ligás közegben, úgyhogy hát várjuk, hát hamar válaszokat kapunk, ugye, mert az 1-2 hét is itt van a Nagybánya elleni selejtező a Ferencvárosnak, addig pedig nyilván a Mátét azért oda be kell építeni, nem tudom, hogy a sérülése az most éppen milyen állapotban van, ott azért, szóval ez egy emberi kihívás is, mert azért egy olyan edző van nyilván, aki azért jó egykori játékostárs, meg nem feltétlenül egy edző-játékos relációban vannak, viszont azt is el kell kerülni azért, hogy ilyen privilegizált feelingje legyen a történetnek, mert ezt a többi játékos nem fogja kultiválni.
Igen, hát szerintem ezt Pista fogja tudni kezelni, legalábbis. Reméljük, és tényleg szurkolunk neki is, meg Máténak, meg az egész Fradi projektnek, mert ahogy mondtad, erről írtam is a közelmúltban hosszabban, gyakorlatilag nem, tehát pont fordítva van, tehát az Európa Liga nélkül, a jó Európa Liga szereplés nélkül azt hiszem, hogy el is temethetjük magunkat itt ebben a pozícióban, mint magyar kézilabda, amiben vagyunk, mert a magyaroknak nemzetközi szinten máshol nincs játszótér. Tehát a BL-ben nem férnek oda, a magyar elvétve persze egy-kettő, de a fiatalok semmiképpen sem. Tehát vagy az Európa Ligában meg tudják mutatni magukat nemzetközi csapatok ellen, vagy marad ez a mi kis kávéházunk itthon.
Így van, tehát ez biztos, hogy egy fontos cél lesz, és hát nagy kíváncsian várom tényleg, hogy mire lesznek képesek.
Így van, így van. Na, és akkor ezen mesdjén haladva, ugye beszélgettünk néhány nappal ezelőtt Juhász Ádámmal, ő volt az extra vendége, tehát egy másik légiósunk, illetve másik irányítónk is váltott, külföldre ment. Abszolút elindult ez a kivándorlási hullám. Követte őt, ha nem is Portugáliába, Sunajko és Dörnyei Boris, ugye ők egy viszonylag ismeretlen szerb csapathoz igazoltak, de minden esetre az látszik, hogy nemhogy valami megmozdult, hanem ez egy igazi hullám most már, nem? Tényleg ahhoz képest, ami egy-két éve volt, vagy hogy gyakorlatilag így fehér holló volt külföldön magyar játékos, ahhoz képest ez hatalmas változás.
Igen, tehát ebből a szempontból szerintem ez egy abszolút pozitív dolog, és várjuk azokat az eredményeket, ami külföldről fognak jönni a kint játszó magyar játékosok irányából. Csak egy pici zárójelbe teszem meg, hogy nem tudom, hogy nincs összefüggésbe azzal, hogy talán a pénz kezd elfogyni a magyar kézilabdában.
Biztos.
Mert azért a múltban az úgy volt, hogy akkor kezdtek külföldre menni a játékosok, jó magam is egyébként annak idején, amikor hát nem volt már érdekes anyagilag a magyar csapatok ajánlatai, úgyhogy remélem, hogy ez azért nem azt mutatja, hogy kezd befagyni a magyar kluboknak a
befagyni a padni között azért van. Én szerintem inkább csak a szele csapta meg ezeket a játékosokat. Hát azért ugye ők is ebben az országban élnek, vagy éltek, ezért nem lehet elvonatkoztatni a pillanatnyi válságos helyzettől. Szerintem azért érzik, hogy nem lesz mindig kolbászból a kerítés, és lehet, hogy a következő években kicsit kedvezőtlenebb feltételek várhatóak, vagy nem ennyire kedvezőek.
Igen, hát ezt nem tudjuk, meg azért egy-egy játékosnak a döntéséből nehéz általános következtetéseket levonni. Például a Dörnyei Boris úgy tudom, hogy nem is, egyszerűen nem is tudott magyar csapatot találni magának.
Ami mondjuk hát, azért elég érdekes.
Igen, de nagyon későn derült ki, hogy ugye a Veszprém nem tart rá igényt, és így már elkeltek azok a helyek, ahova lehetett volna menni. Szóval minden döntésnek megvan a saját háttere, de azért egy kérdőjelet megér a dolog.
Igen, de biztos, hogy ez baj, hogyha ezből a kérdőjelből kiáltó jel lesz. Tehát, hogy persze, hogyha a tizedére csökken a pénz, vagy mit tudom, a fele alá, az biztos nem jó, de azért, hogy mondjam, tehát észszerűbb keretek közé szorul, az nem biztos, hogy baj, mert már mindenhol, minden fórumon mindenki elmondta, hogy valószínűleg itt túl nagy a honorálási szint a magyar kézilabdában, és ez elkényelmesítette a magyar játékosokat. Tehát ha ennél egy picit lejjebb megy, és ennek mondjuk pozitív hatása van, az nem biztos, hogy baj.
Igen, én azt abban nem hiszek, hogy attól lesz valami jobb, hogy kevesebb pénz lesz benne, de az, hogy jobban felhasználják, az valószínűleg fontos.
Hát igen, tehát hogy lehet, hogy ezt a... Na mindegy, meglátjuk. Én azt gondolom azért, hogy az egyik útról már bebizonyosodott, hogy nem megy. Tehát ez nem megy, hogy Kánaánban fürdetjük itthon a játékosokat, senki nem megy sehova, se edző, se játékos, és majd mi megmutatjuk, mert nem mutattuk meg, mert válogatott és nemzetközi szinten nagyon gyenge az elmúlt évek teljesítménye. Tehát most van egy másik út, meg kell nézni, hogy hát ha ezt ötvözve azzal, hogy mennek a magyar játékosok erre, arra, amarra, magukba szívják a kultúrát, a más mentalitást, hogy azzal mire mennek, ez ki fog derülni egy-két éven belül, nem? Feketén-fehéren fogjuk látni szerintem, hogy...
Igen, tehát az mindig egy egészséges dolog, ha többféle irányzat van egy közegben, tehát az se jó, ha mindenki elmegy, az se jó, ha mindenki itt marad, kell egy olyan egészséges mozgást találni, kibemozgást, hogy integráns részei legyenek a magyar játékosok is a nemzetközi játékos piacnak.
Meg az a marha jó a sportban, hogy azért itt hosszú távon nincs bullshit. Tehát ott vannak a világversenyen elért eredmények, ott vannak a nemzetközi porondon elért eredmények, pontosan látjuk, hogy a nemzetközi kupákban szereplő csapatokban hány magyar játékos játszik, milyen poszton, látjuk most, és látni fogjuk mondjuk 3 év múlva. És akkor ebből, tehát utána mondani bármit lehet, ha az eredmények jobbak lesznek, mint most, akkor ez jó. Ha nem lesznek jobbak, akkor nem jó. Ha rosszabbak lesznek, akkor meg rossz. Ez azért valószínűleg nagyjából ilyen egyszerű.
Meglátjuk, így van.
Meglátjuk. Na, és ha már az eredményeknél tartunk, akkor elkönyvelhetünk egy újabb utánpótlás érmet. U18-as női csapatunk bronzot szerzett a macedóniai világbajnokságon. Mondjuk úgy, hogy hatalmas harc és küzdelem árán, mert a bronzmérkőzésen hát nem éppen a legjobb formáját hozta a magyar válogatott Hollandia ellen, de egy bravúros hajrával sikerült megfordítani a mérkőzést, és így megszerezni a 3. helyet meg a bronzot. By the way, Korea nyerte a világbajnokságot Dánia ellen, ami azzal együtt nekem nagyon nagy meglepetés, hogy láttam Koreát, és mi is ugye tőlük kaptunk ki, és jól játszottak, de én szinte biztos voltam benne, hogy a dánok nyernek, na de visszakanyarodva hozzánk. Szóval van egy újabb bronzunk, ugye a lányok már szereztek egy ezüstöt, egy korosztállyal följebb, tehát minden szép és minden jó,
Hát ugye ez ugyanazt a problémát boncolgatjuk minden egyes utánpótlás versenynél, legyen az szó a fiúkról, vagy a lányokról, a juniorról, vagy az ifiről, hogy ugye azt a célt lebegtetjük a szemünk előtt, hogy a felnőtt válogatottunk hogyan tud profitálni ezekből az eredményekből, és ezeknek a játékosoknak a további fejlődése az hogy fog kinézni. Ebből a szempontból szerintem ez a junior, illetve ez az ifi válogatott a juniorhoz eléggé hasonlít. Azt mindenképp ki kell emelni, hogy egy kiváló küzdő szellem volt jellemző erre a csapatra. Tehát összességében, mint csapat, most elfelejtjük azt, hogy magyar csapat, vagy ilyen csapat, vagy olyan csapat, vagy honnan jöttek a játékosok, ezek tényleg együtt így nagyon jól küzdöttek, és ez az eredmény, ez a bronzérem, azért ez hajszálokon múlott, hogy sokkal rosszabb lehetett volna. Hajszálon múlott, hogy lehetett volna egy döntő is akár, de minden esetre a szoros mérkőzésekből inkább jól jöttünk ki, ugye nem csak a bronzon, hanem a spanyolok és a franciák ellen is, és tulajdonképpen a koreai mérkőzés volt az, amit ugye nagy csatában elvesztettünk. Tehát így mondjuk 4-ből 1 volt az elvesztett végjáték aránya, az szerintem abszolút jó teljesítmény. Na most, hogyha mélyebben megyünk, akkor azt látjuk, hogy egyszerre van egy jó csapatunk küzdőszellemben, meg egyszerre nincs is igazán jó csapatunk abból a szempontból, hogy azért ez az ifi válogatott azért nagy részben az eredményét azt 2-3 játékosnak az egyéni kvalitásainak köszönheti. Különösen ugye a Simon Petrára gondolok, a Csernyászkira itt az utóbbi 2 mérkőzésen, amíg a Farkas nem sérült meg, addig ugye ő is ezek közé tartozott, illetve a kapuba is a Zalja, azt hiszem, ugye 1-2 mérkőzésen abszolút hozzátette, illetve a többi kapust is talán elé lehet sorolni. De azért szóval nagyon kivoltunk szolgáltatva arra, hogy ezek a játékosok egyénileg a nehéz pillanatokban elvállalják az 1-1-eket és bedobják, vagy nem jobbák, attól függött a győzelmünk. Ami nem baj egyébként, csak azért egy kicsit elgondolkoztató, mert nagyon hasonló ez a struktúra a junior válogatottnál. Tehát a középső játékosaink nagy száma, mondjuk 4-5-6 akár, és azt is mondhatjuk, akik középen igazából irányító játékosok, egy egy olyan alkattal, amelyik jelenleg már az utánpótlás mezőnyben egy érett kézilabdázónak az alkata, ezért a közeli zónánkból jól cselezve megverték az ellenfeleket, és szépen nagy részt bedobták a helyzeteket. Ilyen típusú játékosból van abban a két válogatottban 6-8 is. Tehát az egy picit, ami agaszt engem, hogy ezek a profilok nagyon hasonlóak. Tehát ezt a két csapatot, ha együtt nézzük, akkor nagyon hasonló jó játékosaink vannak, és bizonyos pozíciókra meg nem nagyon látjuk.
Mi lehet ennek az oka egyébként? Ez én gondolkodom, mert kész, ez a napnál világosabb, amit mondasz, most lassan ilyen 6 éves korosztályra nézve tele vagyunk ilyen 170 és 175 közötti felépítésű, nagyon ügyes, ilyen irányító lövő játékosokkal, vannak jó szélsőink, és vannak bizonyos posztok, amik teljesen lukasak, tényleg. Főleg sajnos az átlövő, tehát az igazi klasszikus lövő játékosunk, az nagyon-nagyon kevés van, és látjuk, de én nem tudom, hogy mi az oka. Te tudod?
Hát az oka egyik oldalról nagyon egyszerű, tehát ugye ezek a játékosok, ezek ügyesebbek a többieknél. És nyilvánvaló, hogy egy utánpótlás képzés során azok a játékosok, akik ügyesebbek, azok ki fognak emelkedni, és amikor az edző szeretné megnyerni a mérkőzéseket, most mindegy, hogy válogatott szinten vagy klub szinten, akkor az ügyes játékosait játszhatja, mert azok be tudják dobni a kapuba a labdát. Tehát nyilvánvaló, hogy azokban bízik, és ugye ezt elméletben nagyon könnyű mondani, hogy miért nem teszed be a nagy darab ügyetlent helyette, mert miért tenném be, mikor a kicsi az ügyesebb, és igazságtalanság lenne, hogy az meg akkor nem játszik. Tehát ennek van egy ilyen egyszerű oka. Aztán, hogyha mélyebbre megy az ember, akkor nyilván valamiféle, hogy is mondjam, csak tudatosság hiányát azért lehet látni a tekintetben, hogy hogyan építjük föl adott esetben azokat a játékosainkat, vagy hogyan választjuk ki már eleve, akikből lehetne megtalálni azokat az átlövő játékosokat, mind a jobb, mind a bal oldalon, akikre azért égető szükség van egy kézilabda csapatban, és különösen válogatott szinten. Tehát ez nem olyan egyszerű probléma, hogy akkor jó, dobáljuk ki az összes kicsit, aki ügyes, és keresünk helyette nagy ügyetleneket, mert ez egy teljesen fals
most, bocsánat, várjál,
szemlélet.
Nagy ügyes halmaz nincsen?
Sokkal kisebb, hát nyilvánvaló. Tehát
az ügyetlen, ezt tegyük egy kicsit, nem annyira ügyes. Abból nem
jó,
lehet.
Jó, persze, lehet, ez én itt marad. Túlzok, nyilvánvaló. Tudom. Itt ebben a vállalatodban mindenki ügyes, bizonyos nem arról szinten, van szó, ügyesebb.
Igen, hogy a nem annyira ügyes, az lenne az igazán szép feladat, és valószínűleg a jövő eredményességének a záloga, ha jól fordítom le, amit mondasz, hogy mégiscsak egy kicsit több lehetőséget kéne adni a nem annyira ügyes, ne használjuk, nem annyira ügyes nagyoknak, és megpróbálni belőlük ügyeset faragni.
Hát igen, csak ugye ez egy hosszabb folyamat, és amikor egy világversenyhez jut el a történet, tehát nem az edzések vannak otthon a klubban, hanem, vagy még akár a bajnokik is, hanem oda jutunk el, hogy a legjobbaknak a legmagasabb szinten a magyar színeket kell képviselni, ott már sokkal nehezebb meghozni azt a döntést, hogy akkor beáldozok adott esetben egy mérkőzést arra, hogy próbálom játszhatni többet a 185 centis játékosomat, még akkor is, hogyha beteszem, azt hármat fölé dob egyből, mert ott ül a padon az, aki ügyes, már sokkal jobban meg tudja oldani azokat a feladatokat, ami ezen a szinten kell, és igazságtalanság is azok a játékosokkal szemben, akik hozzá tudnak tenni, mikor azt látják, hogy hát nem én játszom, azért mert én kisebb vagyok. Tehát ez egy nagyon nehéz edzői feladat. Én látom az összes kapitányunkon, hogy próbálja ezt azért figyelembe venni és megoldani, de azért őket is köti az, hogy hát nem mindegy, hogy harmadikok leszünk, vagy negyedikek, és hogyha úgy játszunk a legjobban, hogy a Csernyánszki van benne, a Simon van benne, meg a Farkas, hát akkor azokkal fogunk játszani. És,
bocsánat, teljesen egyetértek, nem is erre gondoltam, nem itt értettem a visszalépést, hanem már sokkal korábban a kiválasztásnál, amikor gyújjuk össze ezt a csapatot. A Vébb nincs olyan edző szerintem, aki egy világbajnokságon azért gyengébb játékosokat küld a pályára, hogy majd egyszer abból jó legyen, az életszerűtlen. Tehát lehet ilyeneket hangoztatni, ilyen nincs. De 5 évvel ezelőtt, mikor kiválasztjuk őket, mikor eldöntjük, hogy ki lesz a csapat, akkor azért, vagy kikből áll a csapat, akkor azért már lehet ilyen fejjel gondolkodni. Vagy érdemes lenne, de nagyon jó szerintem, mert most feldobtuk magunknak a labdát, hiszen Mocsai Tamással fogunk beszélgetni az Extrában a héten, és hát ugye Tomi a NEK a vezetője, és rengeteg munkát meg energiát öl abba, hogy jó legyen a magyar utánpótlás, úgyhogy majd ezt is megbeszéljük vele, hogy ő ezt hogy látja, mert borzasztó érdekes, nem, hogy belülről mi itt a helyzet.
Hát persze, tehát nyilvánvaló, hogy belülről mindig másképp látják az emberek a saját munkájukat, mint kívülről. Ugye mi nem látjuk át ezt mélységében, ezt a rend, legalábbis én ezt a kiválasztási és képzési rendszert, viszont azt látjuk, hogy ugye leközvetítettünk 3 világversenyt, ahol láttunk 100 nem tudom hány meccset gyakorlatilag, és az jött ki belőle, most a lányoknál, a lányokról, ha beszélünk, hogy azért az a tendencia, hogy az irányító közeli zónába jó cselező játékosaink révén tudunk jó eredményeket elérni jelenleg. És az egy nagyon nagy kérdés, hogy ez a felnőtt válogatottnál eredményes tud-e lenni. Mert azért nyilván vannak rá példák, mert azért egy Oftedal vagy egy Nora Mörk sem tartozik az óriások közé. Csak az a kérdés,
ott van mellette a Henny Reistad. Tehát, hogy...
Hát igen. Meg ott vannak a beállók, akik igen. Szétszedik úgy a falakat, hogy az apró emberek jól tudjanak cselezni. Tehát ez egy sokkal komplexebb dolog, hogy lehet összerakni. Nem azt mondom, hogy 3 irányítóval nemzetközi szinten felnőtten nem lehet eredményt elérni, de ahhoz biztos, hogy akkor olyan beállók kellenek, olyan védőjátékosok kellenek, olyan kiegészítő emberek. Szóval itt egy minden esetre arra nagy szükség van, és azt hiszem, hogy a Juhász Istvánnak a kinevezése a sport igazgatói poszt, ha jól tudom, amit szakmai igazgatói posztra, én nagyon remélem, hogy az alapvető feladata, hogy összehangolja az utánpótlás képzés céljait a felnőtt válogatott céljaival, és hosszú távra előre tekintve képezzük azokat a játékosokat azokra a posztokra, ahol hiányunk van. Tehát ez most szép és jó, hogy van 10 vagy 12 darab tehetséges irányítónk az utóbbi mondjuk 3-4 évjáratban, de hát abból a pályán nem lesz 12 bevethető. Pont viszont jobb átlövőnk meg nincsen. Tehát a két csapatban egyetlen balkezes nem látunk.
Ugye, lassan oda jutottunk, mint ahogy a szlovénok kinéznek, hogy gyakorlatilag férfi irányítókból kéne egy csapatot, akkor garantált világbajnoki cím a szlovénoké. Na, mi így vagyunk most már a női vonalon, hogy ilyen junior irányítókból rendeznének világbajnokságot, azt torony magasan nyernek.
De most ezt jó, hogy feldobtad ezt a szlovén kérdést, mert azért mit látunk jelenleg a szlovén férfi kézilabdában?
Ezt mondom.
Egy brutális mélyrepülést.
Vergődést, hát ennyi.
Pedig milyen fantasztikus játékosai vannak, főleg irányító poszton. Hát, és az utóbbi 2-3 évben nem tudnak olyan eredményt elérni, ami a standardjüknek megfelelő. Tehát itt azért biztos, hogy érdemes ezeket a tendenciákat vizsgálni.
Hát annál is inkább, és most persze végképp már az időnk is előre szaladt, meg nem fogunk ilyen részletekbe elveszni, de pont ez a holland meccs bizonyította be, hogy nem lehetett, ha ilyen szűkös a repertoár, mert egyszerűen pontosan tudták, hogy mit fog csinálni a Simon Petra, a Cserjanszki Liliana, rákészültek erre a típusú játékra, és már annyira kiismerhetőek voltunk, hogy nem tudtunk újat hozni, mert nem volt mire váltani. Tehát ez a 3 irányítós játék, ez önmagában nagyon jól hangzik, azért, ha van B meg C tervünk mellé, hogy hát de mi van akkor, ha az nem megy, vagy az...
Nem, én mondok neked egy más megközelítést. A három irányítós játéknak kéne a B vagy a C tervnek lenni.
Na hát, így is lehet.
Tehát kéne jó. Egy A terv, amiben van egy jó irányító és két jó átlövő, és amikor ezek nem mennek, akkor kell a többi verziót bevetni.
Na ez a végszó mára, és innen fogjuk folytatni majd akkor Mocsai Tamással az Extrában. Szerintem hallgassátok, nézzétek azt is, mert biztos nagyon érdekes lesz, remélem, hogy ezt is érdemes volt meghallgatni. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.